Ez itt a Könyvépítők Podcast, olvasóknak és íróknak. Egy podcast, ahol írók mesélnek arról, hogyan lesz az ötletből készmű, és könyvpiaci szakemberek mutatják be, hogyan lesz a készműből könyv. Mesterfogások és trükkök, örömök és kihívások az alkotási folyamatban, szakmai kulisszatitkok és könyvpiaci lehetőségek a gyakorlatban, az ötlettől az olvasópolcáig. A Könyvépítők Podcast vendégeivel Fehér Gábor műsorvezető beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Könyvépítő Podcast hallgatóit és nézőit. Ugye nézőit, ez most már a negyedik adás, amikor töretlenül a YouTube-on is mozgóképpel is láthatók vagyunk, úgyhogy akik eddig esetleg úgymond csak hallgattak, nekik is köszönjük, de ha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan nézzünk ki, hogyan néznek ki a vendégeink, a metakommunikációval, a nonverbális kommunikáció elemeivel bővítve a beszélgetést, akkor a YouTube csatornánkra gyertek. Szóval a mai vendégünk Deboer Szilvia, első könyves író, a Fellini Villa Klub című könyvszerzője. Szilviával arról beszélgetünk, hogy írja meg az ember az első könyvét, honnan jön az ötlet, a motiváció, mekkora munka egy ilyen tekintélyes könyvet megírni, mert egy szép nagy kötet a Fellini Villa Klub, illetve arról is, hogy a kéziratból ugye hogyan lesz könyv, hogyan kerül a könyvesboltok polcaira ez a regény, és arról is beszélünk, hogy lehet-e a nőknek életközép válsága. De még mielőtt belevágunk, meghallgatjuk, hogy ki támogat bennünket.
Az adásunk támogatója a Publio kiadó, a Self-Publishing magyarországi útkerője.
Szervusz, Szilvia!
Szia!
Életközép válság. Kezdjük rögtön ezzel, aztán majd természetesen beszélünk minden másról, de mikor erről beszélünk, hogy valakinek életközép válsága van, akkor jellemzően ugye férfiakra gondolunk, hogy mi fiúk így kisajátítottuk szerintem ezt az életközép válság történetet, de hát a könyvedből kiderül, hogy ez a nőket sem kerüli el. Mesélj erről, hogy került ez a téma fókuszban állad, illetve hogy néz ki egy ilyen női életközépválság?
Hát ez nagyon érdekes, hogy te pont ezzel a mondattal indítasz, hogy ugye a férfiak nem gondolják azt, hogy a nőknek is lehet életközépi válságuk, hiszen ez tulajdonképpen csak nekik volt eddig fenntartva. Ez a mondat egyik hősnőm szájából már mindjárt a harmadik fejezetben elhangzik. Tehát akkor nagyon nem lőttem mellé, hogy a férfiak hogy gondolkodnak, de most nyilvánvaló fókuszban inkább a nők vannak. Az az igazság, hogy sok nő úgy 45 körüli életkor táján eljut egy olyan választóvonalhoz, hogy mondjuk él egy házasságban már 20 éve, vagy éppen frissen elvált, vagy ugye gyerekei, ha vannak gyerekei, azok a gyerekek valószínű már elmentek a szülői háztól. És akkor ott találja magát, hogy tulajdonképpen csinál egy ilyen tabularázát, hogy most én mit értem eddig el az életbe? Jó ez nekem így? Főleg, hogyha mondjuk egy olyan trauma után vagyok, hogy elváltam. Hogy fogok én újra kezdeni? Ugyanakkor azért ezt mindig elfelejtjük, és nem elégszer tudjuk hangsúlyozni, hogy azért a nők vállán mégiscsak a mindennapi élettel kapcsolatban sokkal nagyobb teher van, mint mondjuk a férfiak vállán. Akár fizikailag is, de úgy, hogy egy családnak meg kell szervezni azt, hogy mi legyen az asztalon, mi legyen a gyerekekkel.
Igen. Képzeld, amikor beszélgettem a feleségemmel a könyvedről is többek között, hogy mert hát ugye nézte, hogy egy ilyen azért alapvetően inkább hölgyeknek írt könyvet olvasok most, és ő mondta, hogy igen, hogy most már férfiak persze besegítenek, azért tényleg a rendes férfiak besegítenek otthon. Ugyanakkor egy férfitől ma sosem kérdezik meg, hogy tudod összeegyeztetni így a házi munkát és a magánéletet a munkával. Tehát ezt nem szokták mondjuk egy riportban egy sikeres férfitől megkérdezni. De két gyereked van, hogy egyezteted ezt össze?
Fel sem merül.
Ugye? Pedig ugye már 21. század, és egyenlőség van, és megosztanak a feladatok, de még egyetlen interjúban se hallottam egy sikeres férfit, hogy megkapja ezt a kérdést. Szembe egy sikeres nő, akinek gyermeke van, rögtön megkapja, hogy hát ezt hogy csinálod. Szóval igen.
És van még egy, hogyha még ez szabad. Elnézést. Szabad hozzátennem egy olyan összetevő, vagy egy olyan dolog, amiről ugye eddig azért nagyon sokat nem beszéltünk, hogy azért a nők ennek a kornak a táján egy állati nagy hormonális változáson mennek keresztül. Ami ugye a férfiaknál jó, rendben van, a férfiaknál is van. Én nem mondom azt, hogy nincs, de a nőknél azért ez hatványozottan van. És ezekkel a problémákkal sok nő nem akar foglalkozni, vagy azt gondolja, hogy hát erről ciki beszélni, vagy valahogy, ó, nekem nincs is ilyen problémám, majd valahogy ezen túl fogok lendülni. Tehát ezek tulajdonképpen azok a dolgok, amik igen, igen, még akkor is, hogyha ma azért már nagyon változik a világ, tehát sok 40 fölött vállal gyereket, de azért valljuk be, hogy hát én tudom, nekem is van két gyerekem, hogy azért nem mindegy, hogyha az ember 40 fölött vállal egy gyereket, vagy mondjuk 20 évesen.
Értem. Meg hát nyilván eljön igen ez az életszerep változás, hogy a gyerekek ha felnőnek, akkor lesz egyszer csak egy csomó időd.
Így van, akkor és akkor ez
gondolkodni magadon egy kicsit, hogy ezt igen, értem, igen.
De igen. Ez pontosan rávilágít azt, és azt hiszem, hogy ezt aztán a hősnőim is átélik, hogy hát ugye a párkapcsolattal mi lesz. Tehát mondjuk, hogy valakivel élsz 20 évig, és ugye lekötnek a mindennapi teendők, mind a két oldalon nyilván munka is, a gyerekek, és a többi, és a többi, és akkor mondjuk eltűnnek a gyerekek, vagy elmennek, hát nem tűnnek el.
Igen, eddig apa, anya voltál,
és ugye már és megint, akkor, uh-huh. Akkor hogy találunk vissza egymáshoz? Uh-huh. Vagy visszatalálunk-e? Vagy azt mondjuk, hogy hát meg se próbáljuk. De hát ez, erről majd biztos beszélünk gyakorlatilag a hősnőimnek az életéből ezekre fogunk bepillantást nyerni.
Így van, fogunk erről is beszélni, bár ugye mindig amikor egy ilyen egy könyvet igyekszünk bemutatni, akkor egy érdekes vékony égen próbálunk megmaradni, hogy mennyit áruljunk el a könyvből, ami még érdekes, de ne spoilerezzünk, úgyhogy de ez tény, hogy ez ott lüktet benne. Ez az egész életközép válsághelyzet, hogy akkor ezzel mit és hogyan lehet kezdeni. De hát mindezt nagyon színesen és remekül tárod elénk. Én ahogy olvastam a könyvedet, nekem egy merész hasonlattal H. Jánosnak a cégvezetője jutott eszembe, mert hogy nem csak ezekről a hölgyekről, csak az a férfi változat, ez meg valahogy egy női szemmel, mert nem csak ezekről a hölgyekről szól ez a könyv, hanem megismerünk annyi szereplőt benne, akinek beletekinthetünk az életébe, és ez nagyon izgalmas nekem. Egy ilyen életszagúan sokszínűen megírt történet, azt is mondtam, hogy amint, hogyha akár valamilyen jó értelembe vett sorozatot néznék, és kérlek a regényt mutasd be most nekünk így spoiler veszély nélkül, hogy miről szól ez a Fellini Villa Klub, hogyan csinálnál kedvet a most a nézőinknek, hallgatóinknak, hogy elolvassák, kérlek, ezt válaszold meg.
Hát először is nagyon köszönöm ezt az összehasonlítást H. Jánossal, azért azt hiszem, hogy még eléggé távol állok akár a stílusban, akár nyelvezetben, de nagyon köszönöm. Tulajdonképpen ez a regény három nőnek az életéből néhány hónapos szeletet mutat meg. A két hősnőm 45-50 közötti nő, tulajdonképpen egy viszonylag nyugodt, látszólag kényelmes életet élő, mind a kettőnek van családja, férje, gyerekei. A harmadik barátnőjük, ő egy 30-as, illetve inkább nem is egészen 30 éves lány, aki viszont a nagyőt keresi. Sőt azt hiszi, hogy már meg is találta, annak ellenére, hogy hát a fiú többször csúnyán becsapja, megalázza, ennek ellenére azt gondolja, hogy mégis neki ez az útja. Az alapszituáció az, hogy a három barátnő összeül egy közös ebédre, és hát azon keseregnek, hogy hát tulajdonképpen a két öreg, úgymond öreg lánynak, ugye, hát egy gyakorlatilag jó 20 éve tartó, kiüresedett házassága van, a munkájukkal sincsenek megelégedve, a fiatal lány meg éppen egy olyan ágban van, amikor a fiú ott hagyja, és hogy mit csináljanak. Na most ebből a háromból hiába hasonló karakterűek, mégis nagyon különbözőek, és az egyik 40-es nő mindjárt magához ragadja, amint csak tudja a vezénylő pálcát, és ő kitalálja azt, hogy hát mit szólnátok, hogyha csinálnánk egy társkeresőt. Hogyha még például egy olyan társkeresőt, ami nem a mai divatos virtuális társkeresés, hanem egy személyes programokon, kapcsolatokon alakuló társkereső lenne, és akkor lehet, hogy megoldódna a mi problémánk is. Hát először szkeptikusak a másik két nő, hogy na nem, hát pont én most vagyok egy csalódás után, hát dehogy is, pont egy ilyen hülyeséget akarsz, ez a fiatalabbik lány. De aztán valahogy hogy elkezdik ezt szervezni. És, uh-huh. és úgy néz ki, hogy erre van vevő is, és beindul ez a úgymond biznisz. Viszont, hogy ne spoilerezzem el azért, időközben, amint tudjuk, ugye ez sokszor előfordul, amikor megy az egyik szekér, a másik biztos nem fog, hát különböző magánéleti és munkahelyi problémák, és hát nem kellemes események történnek mind a hármukkal, és tulajdonképpen ilyenkor felmerülnek ezek a kérdések, amik lehet, hogy ők nem is fogalmazzák így meg, de az, hogy tényleg lehet sikeres, és tud újrakezdeni egy nő a 40-es éveiben. A másik dolog az, hogy fiatalon tényleg, ami ma jellemző, élvezzük az életet, hát ha jön mindig egy jobb, ameddig csak lehet, vagy tényleg keressük azt a nagy őt, ugye ez a fiatal lánynak a dilemmája, és majd a regény végére talán megtaláljuk a választ. A harmadik nő pedig az, hogy vajon egy új szerelem, egy új kapcsolat felülírhatja-e a gyermekeink szeretetét. Tehát a gyermekeink iránt érzett szeretetet. Tehát ezek azt hiszem, hogy elég súlyos kérdések, annak ellenére, hogy az majd ugye kiderül, meg amit te is mondtál már, hogy azért én ezt megpróbáltam nagyon életszerűen, és relatíve könnyedén megfogalmazni.
Igen, 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 képszerűen írsz, és tényleg életszerű a dolog, tehát hogy és tetszik, hogy nagyon itt játszódik, ma játszódik, velünk történik, tehát az akár velem is történhetne érzés, ez végig elkísérés, innentől kezdve izgalmas a téma. Veled hogyan történt meg ez a könyv? Hogyan lettél te író? Milyen szerepet játszott eddig az életedbe az írás? A könyvről most már hallottunk, most magadról néhány szót kérlek, mondj nekünk.
Hát ez nagyon érdekes dolog. Nem mondanám azt, hogy bizonyos, ha nem is konkrét személyes élmények, de én is nagyon meglepődtem magamon, mert én alapvetően egy optimista szemléletű és pozitív ember vagyok, de egy 4 évvel ezelőtt engem is elkapott ez az úgynevezett életközépi válság. Nem volt komoly, tehát tulajdonképpen nem mondanám azt, hogy valami dráma történt volna, de ennek ellenére úgy éreztem, hogy ez, amit én most csinálok, amiben vagyok, ez valahogy nem biztos, hogy ez kell, hogy én életem végéig ezt csináljam. Uh-huh. Én alapvetően egyébként egy gazdasági végzettségű ember vagyok, tulajdonképpen főiskola elvégzése után üzleti életben dolgoztam, dolgoztam médiában is, aztán dolgoztam, egy nyelviskolának voltam a vezetője, és aztán saját vállalkozásom lett, de alapvetően itt is foglalkoztam magazinok kiadásával, de tematikus magazinok, tehát nem, még azt se lehet mondani, hogy újságíró, próbáltam volna válni. Nyilvánvaló, hogy írtam apró cikkeket, blogszerű cikket, a magazinba is beköszöntőket, tehát marketing szövegeket, tehát ilyesmiket írtam, de alapvetően tulajdonképpen se szép irodalmi szövegekkel nem próbálkoztam, ha csak nem mondjuk írás úgy vett részt az életemben, hogy gyerekkorom óta naplót írok. De ez is kihagyásokkal volt. És én úgy jöttem rá erre, hogy én nekem most, tehát amikor, ahogy mondtam, hogy egy pár évvel ezelőtt megtörtént ez velem, hogy én is egy ilyen, hát egy picit sötét lyukba belezuhantam, akkor elgondoltam ezt, mert azért mindig egy olyan ember voltam, aki úgy szeretett a világ dolgairól elgondolkozni, a körülöttem levő embereknek, a barátaimnak, ismerősöknek, vagy akár idegeneknek is a történeteit mindig nagyon szívesen meghallgattam, és kíváncsi voltam rá, és rájöttem, hogy hát azért itt bajok vannak a társkeresése, bajok vannak az emberi kapcsolatokkal, a nagyon virtualizálódik ez a világ, és én lehet, hogy én egy ilyen old school nő vagyok, bocsánat, de azt gondolom, tehát én nekem fontos volt az mindig a személyes kapcsolat. És ezt láttam így akár a gyerekeimen, akár a barátaimon, hogy mennyi rossz történet van. És akkor gondoltam, hogy lehet, hogy ez lenne nekem az utam, hogy én ezeket megmutassam, és én ezeket leírjam. És így indult tulajdonképpen ez a történet.
És így rögtön úgy álltál neki, hogy írok egy könyvet, vagy először elkezdtél akár írogatni kis kísérleteket, vagy a naplódat, vagy így leültél, na ebből akkor könyv lesz.
Hát én egy olyan ember vagyok, hogy én gondolok ilyen nagyokat, hogy igen, én most írok egy történetet, és nem csak, hogy próbálkozz, meg kell. Tehát, hogy is mondjam, egy picit naív voltam, lehet, hogy én ezt meg tudom csinálni, hogy igen, akkor én most írok ebből egy könyvet. És el is jutottam, tehát úgy próbáltam autodidakta módon, hogy csinálják a nagyok. Megnéztem az interneten, hogy mit mond például Vonnegut, vagy Stephen Kingnek van egy remek könyve az írásról, vagy Jonathan Franzen. Tehát ezek, akiket egyébként mondjuk Stephen King-től egy, ami még nem volt annyira horrorisztikus és véres, azt olvastam, de egyébként nem.
Uh-huh. Melyiket olvastam?
Nem. Nem is tudom, a Stand By Me, az nem tudom magyarul, hogy itt mellettem állsz. A gyerekek. Nem tudom pontosan, tehát azt olvastam. És próbáltam felvázolni, hogy oké, megnézem, mi lesz a téma, kik lesznek az én karaktereim, hol fog ez játszódni. Hát adta magát tulajdonképpen a helyszín, én ilyen nagyon pesti vagyok, tehát itt születtem, és én néhány évet eltekintve tulajdonképpen itt éltem egész életemben, tehát így adta magát, hogy... Igen?
Megszakítottak, én ennek úgy örülök, mert tagja vagyok egy ilyen bétás csapatnak, és néha kapok írásokat, és olyan érdekes, amikor így ilyen Amerikáról akarunk írni, vagy lehet érezni néha az írókon, hogy persze trendi dolog, hogyha valami New Yorkban játszódik, csak úgy lehet érezni, hogy úgy nem biztos, hogy ők éltek ott, vagy neked meg annyira érződik ez a pestiség, tehát ez úgy elkapod a város hangulatát.
Igen, köszönöm, hogy ezt mondod, de azért nem mentes ez kis önirónia, vagy iróniától sem. Tehát azért vannak, tehát ez, de én azt gondolom, ez teljesen egészséges, hogy az ember azért nem csak csodálattal, hát amire csodálattal néz föl, azért annak azért akkor reális a dolog, hogyha látja a hátulütőket is, vagy
abszolút,
a negatív.
Igen, pont ez van benne, hogy akár a város ábrázolása annak minden nehézségeivel és örömeivel, tehát hogy ez értőle élő a könyved, és ez olyan jó, hogy érződik, hogy te itthon vagy ebben a városban.
Igen, tehát így indult a dolog, és akkor, sőt azt is nagyjából tudtam, hogy jó, akkor körülbelül miről fog szólni a könyv, és akkor itt megállt a tudomány.
Uh-huh.
Tehát akkor...
És nagyon, bocsáss meg, nagyon kíváncsi vagyok, mi jött ezután. Itt előtte még, aki könyvírásra adja a fejét, annak azt javasolnám, hogy...
Kiadnád a könyved? Segítséget szeretnél? Csatlakoznál egy több mint 3000 főt számláló írói közösséghez? Akkor keresd a Kiadom a könyvem könyvépítők csoportot és oldalt a Facebookon. Légy te is tagja a Kiadom a könyvem közösségnek.
Azért állítottalak meg, mert most egy nagyon izgalmas pillanathoz értünk, mert azt mondod, hogy figyeltél, füleltél a világban, jöttek a témák, és eldöntötted, hogy írsz egy könyvet, és autodidaktán utána is olvastál, és most jön a nagyon lényeget, szerintem minden írónak izgalmas pont, hogy mi jött ezután. Mi történt? Hogy tanultál, hogyan vágtál bele a történetszerkesztésbe, vázlatok írásába, tehát hogy mi történik ilyenkor egy szerző fejében, mert ugye naivan azt gondoljuk, hogy van egy jó ötletünk, akkor az már egy fél könyv, de pontosan tudjuk, hogy ez egy jó ötlet még hát körülbelül az egy ezreléke a könyvírás feladatának.
Igen. Hát tulajdonképpen az történt, hogy azért ezt hozzá kell tennem, hogy azért közben nekem ment a vállalkozásom. Tehát azért nekem ott is helyt kellett állnom, és mivel ez egy mikrovállalkozás, nagyon sok mindent nekem kellett csinálni. Tehát voltak olyan szakaszok, amikor azt mondtam, hogy jó, hát lehet, hogy mégse kéne ezt csinálni. Tehát azért voltak ilyen megingások, viszont 18 őszén jutottam el oda, hogy na most akkor ezt rendesen kéne művelni, akkor elmegyek egy kreatív írás tanfolyamra. Uh-huh. És így kerültem a magyar íróképzőbe teljesen véletlenül, tehát nem tudtam. Az interneten keresgéltem, rányomtam, azt mondtam, hát megpróbáljuk. Uh-huh. Na most ez a tanfolyam nagyon sok mindenre rávilágított. Egyrészt azt, hogy na felejtsd el, amit eddig olvastál, amit eddig gondoltál, hogy így kell majd megírni ezt a könyvet. Most nem azt mondom, 100%-i kuka, de felejtsük el. És akkor vegyél vissza egy picit magadból, mert neked nagyon sokat kell ahhoz tanulni még, hogy tényleg tudjál egy olyan művet létrehozni, amit más el is fog olvasni, tehát nem a saját szórakoztatásodra. De ugyanakkor egy olyan, meg kell említenem itt Zsiga Henriket, ő a vezetője ennek az íróképzőnek, és egy csodálatos írói csoportot hozott létre egyébként az elmúlt néhány évben. Ő egy olyan magával ragadó személyiség, egy olyan lelkesítő, hogy annak ellenére, hogy első nap után lehet, hogy földbe döngölve éreztem magam, hogy na, ez nem az igazi, amit Szilvike kitalált, hogy reményt adott, és azt mondta, hogy igenis, mindenki eljuthat ide, de nyilvánvalóan ez egy komoly munka és szorgalom, és írjál, olvassál, és írjál. Tehát ez az egyik titka. És akkor újra kezdtem az egészet, akkor megpróbáltam eszerint a karaktereimet felépíteni, a történetet felépíteni, és ami nagyon fontos, és én ezt nagyon javasolnám mindenkinek, hogy ha egy regényt szeretne írni, lássa már előre, hogy hova szeretne eljutni. Tehát ez nagyon fontos, hogy aztán úgyis ki fog az derülni majd útközbe, hogy a karaktereid életre kelnek, hogy önjáróak lesznek, és a végén nem oda fogsz kiukadni, uh-huh. amit...
Nagyon izgalmas környéken járunk, mert arra lennék kíváncsi, hogy egy tényleg egy szövevényes történet, és ez egy hosszabb kategóriának mondható a könyv, ez a terv, ez a vázlat, ez hogyan született? Tehát te ezt, itt, amikor készültük a beszélgetésre, én már láttam a titkot, de hogy esetleg mesélj erről, hogy akkor tényleg hogy volt az az út, vagy ez a sztori vázlat? Hogy
igen, na most az első vázlat, az egy, hát az egyik lányomnak a vonalas füzetébe készült, régi vonalas füzetébe készült, össze-vissza firkálva, de már úgy fölvázoltam, hogy tudom azt, hogy mi a kiinduló pontom, az első rész, második rész, harmadik rész, és ezt próbáltam fejezetekre lebontani. Igazából úgy írtam, hogy egyrészt mindenképpen előre már fejezetekre megírtam, hogy, tehát hogy a címeket nagyjából, hogy hova szeretnék eljutni, és így elkészültem, de mondom, vissza kell csatolnom még az íróképzőre erre a csoportra, hogy a Henrik rendszeresen tart írótáborokat, és ott ilyen hasonszörű emberek, na de hát sokkal tehetségesebbek is, már befutottabbak is vannak, mint én. Egymást nagyon jól inspiráljuk, és ott volt az, amikor azt mondta nekem két írótársam, na most már kezd el azt a regényt, és írjad. És akkor ez volt 18 nyara, és nem, 19, bocsánat, tehát azért eltelt itt egy kis idő, és tulajdonképpen a COVID kezdetére majdnem, hogy kész lett a regény. Tehát ekkor még csak egy első vázlat volt, és amire utaltál, hogy a kockás füzete vagy vonalas füzeten kívül mit vetettem majd még későbbe majd, mert ugye majd erről is beszélünk talán, hogy azért az, hogy az ember megír egy első vázlatot, az nem azt jelenti, hogy kész a regény, vagy kész a kézirat. Hogy esetleg most azt mutassam meg?
Igen, tanulságos lehet, hogy egy kicsit utazunk itt veled.
Igen.
Körbenézünk, mert hogy...
Elnézést, egy kicsit...
Ez... Amíg odaérünk, akkor addig én bejátszok itt egy,
így van. Jó.
Egy kis spotot.
Ha Steve ügyet az irodalom, akkor légy a követőnk a Spotify-on, a SoundCloud-on, a Google vagy az Apple Podcast-en. Kövesd a könyvépítőket!
És meg is érkeztünk. Egyébként azok kedvéért én itt egy pár szót mondok, mert ugye azért a követőinknek a fele hanganyagként hallgat bennünket, hogy most látunk egy ajtót, és arra fölragasztva, föltűzve... A4-es lapok szépen gondosan megtervezettem megírva, és sok különböző színes cetli, tehát ha jól látom, akkor egy ilyen abszolút analóg módját választottad a jegyzetelésnek. Mesélj erről, kérlek, hogy ez itt hogyan működött.
Igen, tehát itt, amit itt most mutatok, ez a három karakterem egyetlen a jellemzése, honnan, hova szeretne eljutni, vagy az, hogy én szeretném, hogy hova jusson el, illetve itt még a hozzájuk kapcsolódó karaktereknek a leírása lesz, és itt középen láttok ilyen kis cetliket, nem igazán, mert borzasztó macskakaparás az írásom, meg sok már le sajnos ugye, hát ezek ilyen posztitok már elengedték magukat, ezek a pici cetlik, ezek hát folyamatosan fókuszál ez, pedig egy résznek a különböző fejezetébe, hogy mi történik, és ezt majd ezt is elárulom, hogy ez miért volt fontos, vagy miért fontos, hogyha, főleg, hogyha egy nagyobb terjedelmű művet, vagy sok szereplős művet írtok, hogy ez miért fontos, hogy uh-huh.
Akkor most kérlek áruld el, mert ugye sokszor mondjuk, hogy még erről is beszélünk. Én azt gondolom, így ahogy eddig, hogy tudnánk beszélni még egy-két órát, meg hiszen
van.
Témánk van bőven, de akkor most nézzük, hogy miért fontos akkor azok a kis cetlik.
Tehát a folyamat, ez volt az első vázlat megírása, és tulajdonképpen azok a kis cetlik, azok majd az átírásnál kaptak szerepet, ugyanis én mikor megírtam ezt az első vázlatot, hát én úgy gondoltam, hogy mindenképpen azt szeretném, hogy valaki szakértő ezt megnézze. Mert hát meg kell mondanom, tehát azért én nagyon nagy alázattal, és nagyon-nagyon, pedig egy elég magabiztos ember vagyok, de az íráshoz nagyon így közeledtem, és azt mondtam, hogy hát legyen azért erről egy vélemény, hogy egyáltalán érdemes ezzel foglalkozni, és megijedtem egy először egy írótársam, de egyébként ő publikál is komoly lapokban, és szerkesztő is, Kovács Attila, ő volt az, aki felkértem erre, uh-huh. És meglepő módon, tehát ő is ugye egy férfi, és meglepő módon meglátta benne a jót, vagy azt, hogy ezt érdemes nyilvánosságra hozni. Viszont azt mondta, hogy jó, de hát azért itt ezen még nagyon sokat kell dolgozni. És pontosan ezt mondta, hogy bizonyos részeknél, tehát ugye, amit már ugye kiderült előbb is, hogy három részből áll a könyv, főleg a középső rész azt mondja, hogy talán ezért, hogy nagyon sok a szereplő, ő egyébként javasolta is, hogy húzni kell a szereplőkből, tehát egy-kettőt sajnos meg kell gyilkolnom, egy-két, egy-két fájó szíved.
Nehéz lehetett, benne a munka, benne a szerelem. Igen.
Igen. De tényleg az, hogy hát azért az, hogy én tudom követni, rendben van, de hát nem öncélú a dolog. És hogy legyen még egy csavar ebbe az egész történetbe, én a COVID alatt azt mondtam, hogy hát én egy kicsit még másfelé szeretnék kalandozni, és beiratkoztam egy forgatókönyvírói tanfolyamra. Aminek nagyon örülök, hogy elvégeztem végül is, mert tulajdonképpen ott kaptam meg ezeket az ötleteket, hogy egy karaktert hogyan kell tényleg mélységében felépítenem, és akkor jöttek ezek a cetlik. Talán aki most hallgatja, és valamennyi köze van a filmhez, állítólag a filmesek is, meg a sorozatírók is így csinálják, hogy ilyen cetlikkel dolgoznak. És nagyon nagy segítség volt tényleg, főleg amikor az átírásnál ez, hogy akkor én fölírtam ezeket az egyes fejezetcímeket, hogy mi fog történni, és egyből kijött az, hogy hát ahogy én ezt elgondoltam, igaza van ennek a szerkesztőnek, ezt nem így kellene csinálni, máshova kell tenni, és mindjárt helyreállt. És ezután írtam egy részletes vázlatot, amit ő még megnézett, tehát egy részletes vázlatot, és így állt tulajdonképpen helyre az egész történet. Értem.
És ez a forgatókönyvíró tanfolyam, ez hol volt, ki volt?
Várkonyi Zoli tartotta, ő a barátok köznek volt, hát talán egy évtizedig, vagy még tovább a vezető írója, meg ő kint volt Amerikában is elvégzett ilyen tanfolyamokat, és nagyon, tehát őt is tényleg csak azt tudom mondani, hogy egy nagyon, nagyon, nagyon magával ragadó személyiség, és nagyon sokat tanultam tőle is.
Mondtam, hogy ez a sorozatszerűség, hogy tényleg néha úgy éreztem, meg amikor olvastam, mint egy sorozatot néznék, és ennek most a jó, abszolút a jó értelmébe véve, úgyhogy tetten érhető ez a könyvben, szépen sikerült behúzni ezt a képszerűséget. Nézzük akkor most a relatíve időszűkössége miatt, hogy kinek szól ez a könyv. Tehát most térjünk arra rá, hogy hol tart most a könyv, mert ugye, ha jól tudom, jelenleg előrendelhető, tehát akkor nézzük meg ezt a részt, hogy mikor jelenik majd meg, és először nézzük, mikortól elérhető a Fellini Villa Klub.
Tehát már a nagyobb könyvkereskedések, tehát Libri, Lira, Bookline, Book 24 oldalán már előrendelhető. December 6-án Mikulásra fog megjelenni. Ugye ne felejtsük el, hogy sajnos ugye a nyomtatásban tapasztalható papírhiány, egyéb mizéria miatt is sajnos sok könyv csúszik, de ez most már nyilvános. Azon kívül hát majd szeretnék könyvbemutatókat is tartani a megjelenés körüli héten, ahol szintén nálam is lehet majd a könyvből venni, illetve hát ugye akkor ott leszek helyben, tehát akkor dedikálni is lehet, vagy dedikáltatni is lehet. Hogy kinek szól ez a könyv? Tulajdonképpen ugye adja magát, hogy nőknek szól. hogy azoknak a 40-es, de akár mondjuk azt mondanám, hogy 30-tól 60-ig, tehát ez elég széles spektrum, hiszen azt gondolom, hogy ez a társkeresés, vagy pár kapcsolatok, hogy igazából tényleg megtalálja az ember az igazi társat, ez még életkorhoz sem köthető. Van, akinek szerencséje van, és 20 évesen megtalálja, van, akinek keresi, és sose találja meg. De nyilvánvalóan nekem volt egy ilyen, hát picit ilyen magasztos, idealisztikus gondolatom is, hogy én reményt szeretnék adni, hogy igenis, kezünkbe vehetjük a sorsunkat, és meg tudjuk találni azt a társat. Tehát én ezt mondom, hogy inkább nőknek szól, de még annyit szeretnék hozzátenni, hogy pont a Kovács Attila, ő írta a fűszöveghez, illetve nem a fűszöveg, hanem egy ajánlót a könyvhöz, és ő neki az az utolsó mondata, hogy nőknek ajánlott, férfiaknak kötelező.
nagyon jó utolsó mondatok ezek, mind amit te elmondtál, hogy igenis van remény, egy ilyen arcpoetikaként, illetve az Attilát megerősíteni tudom, mert kedves férfi társaim, vélhetően nem vettem volna magamtól kezembe ezt a könyvet, mert hát ugye megkaptam, hogy akkor menjen ez a jó kis interjú, de nagyon örülök, hogy elolvastam, mert a női gondolkodás bizony nagyon-nagyon oda lehet térni, és nagyon jól látja az ember. Úgyhogy ajánlom tényleg férfiaknak is ezt a könyvet. És még azt szeretném megkérdezni, ezzel kapcsolatban mondtad, hogy többeket olvastál, akik hasonló témában mozognak. Mondj, kérlek néhány írót, akiknek olvastad a regényt, vagy akár úgy gondolod, hogy hatott rád, ajánlj akár nekünk egy...
Hát az az igazság, hogy én elsősorban már gyerek vagy fiatal koromtól sok külföldi szerzőt olvastam, és elsősorban angol szász irodalmat. De hogyha azt mondod, hogy emeljek ki, mert igazából kedvenc írom mondjuk egy Fitzgerald, vagy egy Steinbeck, de nyilvánvaló, hogy az írásomra ők kevésbé hatottak. De néhány női író, egy kevésbé ismert amerikai, már nem él, a Carson McCullers, ő neki voltak az amerikai délről, és az ottani emberekről olyan csodálatos leírásai, tehát amit ugye te is mondod, hogy képi megjelen. Hát valószínűleg én azért írok így, vagy azért próbálok így írni, mert az ilyen könyvek is ragadják meg az én képzeletemet. Tehát vagy például a múlt, tényleg a közelmúltból jelent meg egy könyv, aki szintén első könyves írónő, amerikai írónő, a Delia Owens-től, ahol a folyami rákok énekelnek. Uh-huh. Ugye az egy nagyon súlyos téma egyébként. Tényleg egy elhagyott kislány, aki tényleg itt Magyarországon azt mondanánk mély szegénységben él. Ugye az Amerika a keleti parton, és de mégis annyira, engem annyira megragadott az a képi leírás, az a képi megfogalmazása, hogy az írónő ezt leírja, a kislány mindennapjait, és hogy tényleg mi lesz belőle, hogy valószínű, hogy például ilyenek amik azt mondanám, hogy hatottak rám. De szívesen olvasok, tehát amit mondtál, a Hály János, őt is, tehát őnek is a nyelvezete, a stílusa borzasztóan tetszik. Vagy a Lackvinak a stílusa, hát a nyelvezete. Nyilván én azt sose fogom elírni, de hát ilyen írások azért erősen hatnak rá. Akár János, tudattalanul János is, igen, azt gondolom.
Igen. Egyébként nézőink, hallgatóink kedvéért mondom, hogy Lackvi János, vagy éppen az említett Zsiga Henrik, Kovács Attila is voltak már podcastünk vendégei, úgyhogy akinek esetleg felkeltette az érdeklődését a dolog, hallgassa meg ezeket az adásokat is. Kettő kérdésem van hátra. Az egyik az, hogy most akkor egy nagy munka után pihenés, vagy már írod a folytatást, vagy hogyan tovább az írással?
Hát, mivel ugye nem akarom elszpoilerezni, de ugye a könyvet, de hát nagyon adja magát a folytatás, mert le van zárva, és még sincs lezárva a három nőnek a története.
Az élet sem zárul le.
Tehát. Így van, így van. Tehát ugye talán el lehet gondolkozni azon, amin ők is el fognak gondolkozni, hogy ez most tényleg az, amire vágytak, vagy mégsem az. Tehát adja magát, hogy folytatás. Vannak más témák is, amik érdekelnek, talán inkább családi indítatású dolog, de ez még, én azt gondolom, hogy ez nagyon sok kutatómunka kell, és ez még jó néhány év. Ami még a terveim között szerepel, az, hogy annó, mikor jártam erre a forgatókönyvére tanfolyamra, akkor ott nekünk különböző filmötleteket be kellett dobni, és abból választottak ki közösen, hogy melyik történet az, amit mondjuk megírnék egy forgatókönyvbe, és láss csodát, nekem volt 4 filmötletem, és nem mondtam el, hogy ez a könyv, és ezt választották, hogy akkor én csináljam ezt meg.
De jó.
Tehát ez is egy tényleg, ahogy mondod, és meg kell mondanom őszintén, hogy ezek nem tudatos dolgok. Tehát nagyon sok minden, nyilván az embernek vannak elgondolásai, hogy céljai, de nagyon sok ez így ösztönből, ösztönösen jött.
Akkor meglátjuk majd, hogy mi lesz a következő projektben, hogy a folytatás akkor itt azért lebeg a történetben. És az utolsó kérdésemhez segítségül hívom az én gépi segítőmet.
Biztosan mindenki kíváncsi arra, hogy vajon mit olvas éppen az író, milyen könyv lapul az éjjeli szekrényén. E rovatunkban feltesztük a kérdést az íróknak, mit olvas éppen? Rovatunk támogatója az undergroundbolt.hu online könyváruház. Minden vásárlás mellé ajándékkönyvet adunk.
Mit olvasol most?
Hát most ez lehet, hogy meghökkentő lesz, de Murakamit kezdtem el olvasni, és túl vagyok már a Kurbli Madár krónikáján, ami egybe jelent meg most 900 oldal, és most kezdem a Kafka a tengerparton, ami nagyon távol áll, akár az én írásaimtól, vagy amit eddig olvastam. De valahogy borzasztóan érdekesnek találom. Azon kívül, ha még ezt mondhatom, én az utóbbi néhány évben azért elég sok ilyen non-fiction-t is olvasok. Tehát én egy nagyon... Talán ezért is van az, hogy ezek ilyen képi, ennyire megragadóak a képi ábrázolásai, mert egy ilyen nagyon kíváncsi és nagyon olyan... Tehát folyamatosan ez velem van, ez a kíváncsiság, és olyan könyveket is szeretek olvasni, ami így a világ, így globálisan a világ dolgairól szólnak, vagy történelemről.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
És hát, én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, nézőink, akkor ne felejtsük el december 6-át beírni a naptárba. Természetesen már előrendelhető a könyv, aki úgy érzi, hogy nem tud várni, az rendelje elő. De december 6-ától a Fellini Villaklubba, könyvesboltokban megkapható, online is megrendelhető. Úgyhogy hajrá, és mindenkinek jó olvasási élményt kívánunk.
Kedves hallgató, olvasó, író, a Könyvépítők podcastet hallottad. Ha tetszett a beszélgetés, nézd be a Facebook oldalunkra, ahol Kiadom a könyvem Könyvépítők néven találsz minket, valamint látogass el weboldalunkra kiadomakönyvemet.hu. Köszönjük a figyelmedet!